Tisztelt köztársasági elnök úr, miniszterelnök úr, házelnök és főpolgármester urak! Tisztelt hölgyeim és uraim, örülök, hogy újra itt látom önöket. Mindig meglep, milyen sokan eljönnek az évértékelőre. Bár ha belegondolunk, érthető, hogy az ember kíváncsi arra, tud-e valami újat mondani a miniszterelnök. Engem is ez a kíváncsiság hozott ide. Ha egy mondatban kell összegeznem az év értékelését, azt mondom, soha rosszabb évet, mint a 2018-as volt. Harmadszor is kétharmaddal nyertük meg. Az országgyűlési választásokat, a magyar gazdaság pedig majd 5%-kal növekedett. Ha itt önök összefüggést sejtenek, nem tévednek. Valóban létezik egy mély összefüggés a politikai és a gazdaság között, az, hogy az eredmények sohasem a vak szerencsének köszönhetőek. Bár abban is van igazság, hogy a vaktyúk is talál szemet. Egyszer, de nem háromszor. És a gazdasági növekedés is lehet szerencsés körülmények egybeesésének eredménye. Ilyen év is előfordulhat. De hölgyeim és uraim, a magyar gazdaság már 7. éve folyamatosan növekszik. Kimondhatjuk tehát, sem a harmadik kétharmadot, sem a kiemelkedő gazdasági növekedést nem adták ajándékba. Magyarország mindkettőért keményen megdolgozott. Ezért ma délután először is adjunk hálát és mondjunk köszönetet. Adjunk hálát a Jóistennek, amiért engedte, hogy éljünk, és megsegített bennünket a nehéz pillanatokban. És mondjunk köszönetet azoknak, akik minden áldott reggel munkába indulnak, becsülettel teszik a dolgukat, és tekerik a magyar gazdaság bicikliét. És köszönet azoknak, akik tudták, hogy biztos munkahely és növekvő fizetés csak akkor van, ha a kormányzás világa is kiszámítható és rendezett. Köszönet azoknak, akik tudták, hogy csak együtt lehetünk sikeresek, pontosabban csak akkor, ha együtt sírunk és együtt nevetünk. És sokszoros köszönet azoknak, akik azt is tudták, hogy csak akkor találhatjuk meg külön-külön is a számításainkat, ha egy országként nézünk szembe a világgal, és egy nemzetként nézünk szembe az élet próbatételeivel. Vagyis röviden, köszönet önöknek, kérem, ne feledjék, együtt erő vagyunk, szerte szét gyöngeség. Tisztelt hölgyeim és uraim! Ha az országról, vagyis a magyarok közös életéről gondolkodunk, lényegében egyetlen kérdésre kell felelnünk, és ebből aztán könnyen kihüvelyezhető, mit és hogyan érdemes csinálnunk. Ez a mindennél fontosabb kérdés így fogalmazható meg. Az ország mai állapotát értelmezhetjük-e felemelkedés történetként? Vajon fölfelé tartanak-e a magyarok? A választ úgy kaphatjuk meg, ha a mai állapotainkat összevetjük korábbi helyzetünkkel. Egy évtized még egy nemzet történetében is elég hosszú idő, mérhető időszakasz. Alkalmas arra, hogy tanulságokat vonjunk le belőle. 2009-ben a baloldal 8 évig tartó rém kormányzásának vége felé, amikorra már közös vagyonunkat, tartalékainkat, az adóssághegyekkel pedig a jövendő lehetőségeinket is felélték, az akkori évértékelőmben azt mondtam: Magyarországnak nem egyszerűen válságkezelő csomagokra, hanem jóval többre, teljes megújulásra, egy új irányra van szüksége. Ma pedig 10 év elteltével a következőket mondhatom önöknek. egy ma született magyar gyermek úgy számolhat, hogy jó eséllyel meg fogja élni a 22. századot, mert a magyarok egyre tovább élnek, egyre hosszabb életben reménykedhetnek. A házasság kötések száma nő, a csecsemő halandóságot látványosan csökkentettük. A foglalkoztatottságot 55%-ról 70%-ra emeltük, a munkanélküliséget az 1/3-ára vágtuk. Az államadósságot 85%-ról 11%-ra metszettük vissza, közben a jövedelmeket folyamatosan növeltük, a minimál bért például több, mint a duplájára. Mondhatják, hogy ezek csak számok, és az ember nem attól boldog, hogy a szemléltető ábrák vonalai le vagy felfelé kanyarognak. És ez igaz is. De egyáltalán nem mindegy, hogy az emberek mennyire rendezett és mennyire kiszámítható gazdasági körülmények között tervezhetik a maguk életét. Én hiszek abban, hogy az ember önbizalmát, tartását, akaratát, sőt a személyes sikerét is erősen meghatározza, hogy milyennek ítéli meg saját gyermekei esélyeit és hazája kilátásait. Én ma azt látom, hogy a magyarok sokat dolgoznak, tervezgetnek, rendben tartják és igazítják a portájukat, házat építenek, iskolába küldik és tanulásra biztatják a gyermekeiket, és iparkodnak, hogy legyen mit átadniuk a gyerekeiknek és az unokáiknak. Mi ez, kérem, ha nem felemelkedés történet? Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy látom, hogy 10 év közös munkájának eredményeként a magyarok ismét hisznek a jövőjükben. A jövőbe vetett hit nagy kincs, nem szabad elkótyavetyélni. Ezért kell világosan beszélnünk, mit várhat a nemzetünk a jövőtől. Mivel kell szembenéznie? Milyen megmérettetésekkel kell számolnia? Mennyire készült fel arra, hogy versenyre keljen a világgal? Képes-e a magyar ember, a magyar állam, a magyar nemzet túlélni, talpon maradni? Képes-e győztesként kikerülni az erőpróbákból? A kérdés komoly, sőt súlyos, ezért becsületes választ kíván. Az én válaszom az, hogy nemzetünk mintegy 10 év alatt talpra állt. Völgymenetből hegymenetbe fordította az országot. Visszavette a sorsa feletti rendelkezés jogát, és ezért, csak ezért készen áll, győzelmi esélyekkel áll készen arra, hogy megvívja a reáváró küzdelmeket. Röviden a válaszom, győzni fogunk, újra és újra győzni fogunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nekünk nem az jelenti a győzelmet, ha a pártunk nyer. Nekünk az jelenti a győzelmet, ha az országunk nyer. Én azok közé tartozom, akik mélyen meg vannak győződve, hogy minden magyar gyerek jobban élhet majd, mint a szülei, és hiszem, hogy a nagy többségük élni is tud ezzel a lehetőséggel. Mi vagyunk az a közösség, amely mindig is azt akarta, hogy minden magyar ember élete számítson, és mindenkinek legyen helye a magyar jövőben. A mi közösségünk nemzeti alapon áll. Nem azért csináljuk a politikát, hogy divatos eszméknek szolgáljunk, hanem azért, hogy a magyarság fennmaradjon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 13. éve irányítom a kormány munkáját. De a döntéseinknél még mindig rácsodálkozom, micsoda merészség egyszerre és egyben látni 10 millió ember életét. Márpedig Magyarország 10 millió, sőt a külhoniakkal 15 millió szerte szétfutó életből áll, amelyeket döntéseinkkel újra és újra egyesíteni kell. Ez úgy lehetséges, hogy mindenkinek meg kell kapnia, illetve azt kell megkapnia, amire szüksége van. Azoknak a magyaroknak, akiknek jól fut a szekerük, csak annyi kell, hogy vállalkozó és munkakedvük ne ütközzön értelmetlen akadályokba, ne békjózza ostoba adórendszer, és ne vesszen el a bürokratikus útvesztőkben. Mi ezt szívesen megadjuk, cserébe pedig csak azt várjuk el, hogy tartsák be a törvényeket, fizessék be az adót, adjanak munkát minél több embernek, és ne vonják befolyásuk alá a kormányzati politikát. Az utóbbira meggyőző érveket is szolgáltattunk már. Sikeres vállalkozóinkra még vár egy történelmi feladat. Nekik kell létrehozniuk Magyarország területén kívül azokat a befektetéseket, amelyek profitját hazahozva kiegyenlítjük a Magyarország területéről kivitt profit mennyiségét. Igazi nemzeti küldetés ez, óriási feladat, rá is megy majd legalább 10 évünk. Az ország törzse, hölgyeim és uraim, a nagy többség, aki se nem szegény, se nem jómódú, elvárja, hogy legyen munkája, és a munkájának legyen értelme. Élhessen biztonságban, ismerjék el a munkáját, és kapja meg a neki kijáró tiszteletet. Becsületes teljesítményéért cserébe legyen biztonságos otthona, tisztességes élete, és legyen jövő a gyerekeinek. 800 ezer munkahely, duplájára nőtt minimálbér, a gyerekek után járó adókedvezmény, ingyenes étkezés és tankönyv, GED extra, rezsicsökkentés, stabil nyugdíj. Ezeket mind elértük. Látható, letettünk már néhány dolgot az ő asztalukra is. De a legkeményebb dió, hogy megnyissuk az emberhez méltó élet, a talpraállás, sőt felemelkedés útját is a szegénységgel küzdő honfitársaink előtt. Ne kerteljünk, sajnos még mindig százezrekről beszélek, akikről rajtunk kívül mindenki más lemondott. A magyar baloldal történelmi szégyene, hogy kormányzásuk 12 éve alatt csak alamizsnát adtak, segéllyel tartották őket féken, és elfogadták a megélhetési bűnözést, mint életformát, vagyis nem vették őket emberszámba. Én büszke vagyok arra, hogy mi vállaltuk a szegénység elleni harcot. Visszanyomtuk az elterpeszkedő bűnözést. Mindenkinek adtunk esélyt a becsületes és törvénytisztelő életre. A gyerekeikért élőket az ország erején felül is támogattuk, de azokkal szemben, akik nem a gyerekeikért, hanem a gyerekeikből akartak megélni, nem voltunk se megértőek, se elnézőek. Mindig hittem abban, ha tisztességes megállapodást, vagyis a segélynél többet hozó munkát ajánlunk, bele fognak csapni a tenyerünkbe. Ezért kijátszottuk a legerősebb lapunkat, ahogy a kártyában is kell, ulti ellen ásszal, szegénység ellen munkával. Kitartóak voltunk és következetesek. Nem hallgattunk a huhogókra, és jól tettük. Ugyan még rengeteg a teendőnk, de a változás már szembeötlő. Mint tudják, az uniónak nem mi vagyunk a liblingjei, mégis azt írták Magyarországról, hogy 2010 óta több mint 1 millió ember tudott kitörni a szegénységből, azt is ők mondták, hogy a súlyos anyagi gonddal élők aránya 2010-ben 23% volt, 2017-ben pedig 10%. A helyzet javult, de nekem még ez is, így is elfogadhatatlan. Én már 30 évesen hittem el, hogy a szegénységet Magyarországon nem lehet felszámolni. És ma sem vagyok hajlandó beadni a derekamat. Lépésről lépésre, évről évre, kitartó munkával megyünk előre, és igen, fel fogjuk számolni a szegénységet Magyarországon. Lesz mindenkinek munkája. Lesz mindenkinek munkája, lesz mindenkinek otthona, lesz minden gyereknek bölcsöde, óvoda, iskola, étkezés és tankönyv is. Lesz támogatás a fiataloknak, és jut mindenkinek tisztes időskor is. Magyarország az a hely, ahol mindenkinek jó lesz magyarnak lenni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nem szoktunk, és jól tesszük ezen a helyen a magyar ellenzékről beszélni. Azért nem, mert alig ha tudnánk újat és súlyosabbat mondani, mint a közismert tényt, hogy a magyar ellenzék bevándorláspárti politikusok gyülekezete, akiket Soros György és az európai bürokraták tartanak lélegeztetőgépen. Hogy most mégis szólunk róluk, annak a magyar történelem fájdalmas tanúságai adják az okát. Hölgyeim és Uraim, Magyarországon megtörtént, megtörténhetett a szocialisták és a szélső jobb koalíciója. Az ember első gondolata, hogy ez maga a politikai pornográfia. Vörös és barna ingesek közös menetelése. Beugrik a régi katonatörténet. Parancsnok úr, jelentem, katonák közelednek. Barát vagy ellenség? Barátok lehetnek, mert együtt jönnek. Nos, nos, valóban együtt jönnek, és egymásnak barátai is lehetnek, de a magunk fajta rendes hazafiakat mindig is ellenségnek tekintették. Kézfogó ez, a magyar családok százezreit meghurcoló kommunista és a több százezer zsidó honfitársunkat megsemmisítő náci hagyomány kézfogója. Ezzel a történelemmel a hátunk mögött azt kell hallanunk, hogy a zsidó származású képviselők listázása nem jelent antiszemitizmust. És egy ilyen ember még a budapestiek főpolgármestere akar lenni, ahelyett, hogy csendben elkullogna a kertek alatt. Erre csak annyit mondhatunk, szégyen! Az pedig egész Európa szégyene, hogy a nemzetközi baloldal mindezt támogatja. Sőt, ide küldi vezetőjét, hogy áldását adja erre a politikai eltévejedésre. Pedig jobb lenne, ha Timmermans úr elgondolkodna, hogyan fér össze a baloldal és a szélső jobb házassága az európai értékekkel, és inkább otthon boldogítaná a szegény hollandusokat. A helyzetünket könnyíti, hogy a szocialista náci koalíció politikusai inkább komédiásoknak tűnnek, mint politikai vezetőknek. Megrohamozni a csukott ajtót, hasra vágni magunkat tarkóra tett kézzel, pók emberesdit játszani a tévészékház lépcsőházának korlátján, ez inkább pályakezdő színészek útkereső próbálkozásának tűnik. Elnézést! Elnézést kérek Fábri Sándortól, de ez jobb volt, mint a szilveszteri kabaré. Ha hozzáadjuk azt is, hogy az országgyűlésben fizikai erőszakot alkalmaztak, randalíroztak, arcunkba nyomták a kameráikat, annyit mondhatunk az ellenzéki képviselőtársainkról, hogy talpig úriemberek. Talpig. No de onnan fölfelé. Tisztelt hölgyeim és uraim! Téma. Tisztelt hölgyeim és uraim! A magyar gazdaság ma a dimenzióváltás állapotában van. A hagyományos ipari termelés mellett nő a magas hozzáadott értékű kutatásra épülő ipar részesedése. Illúziónak tartom, amikor valaki azt gondolja, hogy a jövőben csak fehérköppenyes laboratóriumi dolgozók lesznek majd. Fizikai munka mindig lesz, és az olajos kezű, overálos munkások sem fognak eltűnni, mindig szükség lesz a munkájukra, és jól tesszük, ha megbecsüljük őket. De az igaz, hogy melléjük fel kell futtatni az új, digitális, robottechnológiára épülő, fejlesztő és kutató iparágokat is. Ez az ipari dimenzióváltás. A 2018-as új nagyberuházásoknál az átlag fizetés 425 ezer forint volt, szemben az egy évvel korábbi 304 ezerrel. Ez a 40%-os növekedés mutatja, hogy új típusú munkahelyek jönnek létre Magyarországon. Hölgyeim és uraim! Egy gazdaság színvonalát, így a magyarét is, azzal lehet mérni, hogy termékei mennyire állják meg helyüket a világpiacon. Hazánk népességét tekintve a 88. helyen áll a világ országai között. 88. De mi vagyunk a 34. legtöbbet exportáló ország. Nemzeti büszkeségünknek gazdasági alapja is van, hiszen a magyar mérnökök és munkások teljesítménye 54 helyjel előrébb sorol bennünket. Hozzátehetjük, hogy az autóipari exportban a 20. A gyógyszeripari exportban a 19. A gabonafélék exportjában pedig a világranglista 15. helyén állunk 10 milliós ország létünkre. Jó, ha az ember tudja, hol a helye. Ám ez nem csak lefelé, de fölfelé is igaz, és nekünk ennek tudatában kell megcéloznunk Magyarország helyét a világban. Tudjuk, mindenki arra számít, hogy a világgazdaság lehűl és lassul. Nekünk vannak válaszaink erre az esetre is. Nem engedjük el a vezérfonalunkat, nem adjuk fel a tervünket, hogy a magyar gazdaság növekedése minden évben legalább 2%-kal meghaladja az Európai Unió átlagát. Ha a többiek lassulnak, akkor mi a kanyarban fogunk előzni. Meggyőződésem, hogy a legnagyobb eredményeink még hátra vannak, még csak most lendültünk bele, a java még csak ezután következik. Higgyék el, nincs ebben semmi túlzás. A gazdasági tények azt mutatják, hogy Magyarország a magasan jegyzett, tiszteletet érdemlő és nagyszerű teljesítményre képes emberek országa. Tisztelt hölgyeim és uraim! A héten a németek kancellárja és a 4 közép-európai miniszterelnök együtt ünnepelte a kommunizmus és a Szovjetunió végórájának 30. évfordulóját. Ahogy körülnézek, látom, sokan vannak, akik legfeljebb hírből ismerik az Internacionálét. amit velünk még minden ünnepség végén elénekeltettek. Számukra idézem, és nemzetközivé lesz holnapra a világ. Idézet vége. 30 éve azt gondoltuk, hogy a történelem szemétdombjára hajítottuk a kommunista észjárást, amely a nemzetek végét és a nemzetek felettiséget hirdette. Úgy látszik, tévedtünk. A jelszó ma ugyanaz. Nemzetközivé lesz holnapra a világ. Megint nemzetek nélküli világot hirdetnek, nyílt társadalmakat akarnak, és nemzetek feletti világkormányt eszkábálnak. És újra itt vannak azok, akik eltörölnék a hagyományainkat, és idegen kultúrával árasztanák el országainkat. 30 évvel a rendszerváltás után, egy összeurópai parlamenti választás előestéjén oda jutott Európa, hogy nekünk újra ki kell állnunk a magyarságunkért, a keresztény mi voltunkért, védeni kell a családjainkat, a közösségeinket, és védeni kell a szabadságunkat is. Jó lesne, ránk is férne már egy kis békesség. De az internacionáléból azt is tudjuk, hogy ők sohasem nyughatnak. Mert, idézem őket, ez a harc lesz a végső. Ma is külföldről irányítják őket. Az új internacionalizmus fellegvára Brüsszel, eszköze pedig a bevándorlás. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A brüsszeli fiókok tele vannak tervekkel, és ha esélyt kapnak rá, elő is rántják őket. Brüsszelben már elkészült és bevetésre készen áll az a 7 pontos munkaterv, amely az európai választások után egész Európát bevándorló kontinensé akarják alakítani. Először is nem bírnak a vérükkel, és újra a kötelező kvóták alapján akarják szétosztani a bevándorlókat. Már kész is az uniós áttelepítési keret létrehozására tett javaslat. Gyengíteni akarják a tagállamok határvédelmi jogait. Brüsszel rendre elveszi tőlünk a hatásköröket, és utána nem tud vele mit kezdeni. Soros György nyíltan meghirdette, az ő célja a migránsok védelme, és az akadályt a nemzeti határok jelentik. Aztán terítéken van a migráns vízum bevezetése, amit az Európai Parlament már meg is szavazott. Ez meghívó sok millió bevándorló számára. Csak Törökországban ma 4 millió migráns várakozik, hogy az Európába vezető útvonalat megnyissák. Az Európai Parlament már azt is megszavazta, hogy növeljék a politikai aktivista csoportoknak a bevándorlás segítő szervezeteknek juttatott támogatásokat, és emellé még pénzzel feltöltött bankkártyákat is kínálnak. Kísérleti bevándorlási programokat indítanak afrikai országokkal, ahogy a bizottság elnöke mondta, idézem, meg kell teremteni az unióba való legális bevándorlás lehetőségét. Idézet vége. És végül letörlendő az ellenállást, megzsarolva az ellenszegülő országokat, pénzügyi büntetést akarnak kiszabni azokra, akik nem engedelmeskednek. Láthatják, hölgyeim és uraim, súlyos tétek vannak az európai választás asztalán. A migrációról az emberek eddig csak nálunk mondhatták el a véleményüket. Most itt az alkalom, egész Európa megteheti. Vitatkozhatunk mi napestig a demokrácia lehetséges fajtáiról, liberális, illiberális vagy keresztény, de az biztos, hogy a demokrácia képletéből a démoszt, a népet nem lehet kihagyni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A migráció növeli a bűnözést, különösen a nők elleni bűncselekményeket, és behurcolja közénk a terrorizmus vírusát. De mi nem ragadhatunk bele a félelmeinkbe. Túl kell látnunk a félelmeinken. Meg kell értenünk, hogy az európai népek történelmi válaszúthoz érkeztek. Akik a bevándorlás és a migránsok mellett döntenek, bármilyen célból teszik is, valójában kevert népességű országot hoznak létre. Az ilyen országok történelmi hagyománya véget ér, és egy új világ veszi kezdetét. A bevándorló országokban keresztény-muszlim világ jön létre, folyamatosan zsugorodó keresztény arányjal. Vannak, akik ezt nem bánják, és vannak, akik legyintenek, mert úgy képzelik, hogy ez lassú folyamat lesz. Tévednek, és meg fognak lepődni. A 10%-os népcsoportból először 15-20% lesz, aztán minden fölgyorsul, és a többi nem igényel fantáziát, csak egyszerű matematika. A magam korabeliek még látni fogják az egykor nagy keresztény országok gyors átalakulását. A szívünk fáj, de alig ha segíthetünk. Aki egyszer erre a gyors vonatra felszállt, el is fog menni a végállomásig. Retúrjegy pedig nincs. Nekünk, közép-európaiaknak azonban még megvan a saját jövőnk. A saját jövőnk, amely a szüleink és a nagyszüleink életének a folytatása. Ezer éves hagyományaink megőrzése, gazdaságunk, családunk és a keresztény kultúra megvédése. Ilyen is lehet a jövő. Pontosabban a mi jövőnk még lehet ilyen is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A szitán már átláttunk, a helyzetet értjük, a kevert népességű országok keserveit ismerjük. Most már csak cselekednünk kell. A magukat félistennek képzelő pénzembereknek, az érdekükben eljáró brüsszeli bürokratáknak és a pénzükön hízlalt álcivileknek, akik meg akarják mondani nekünk, hogyan és kikkel éljünk, hogyan beszéljünk és mire neveljük a gyermekeinket, nemet kell mondanunk. Nem törhetnek át, még csak rést sem találhatnak. Ingatag időkben az ingatag kormányzás veszélyes. Ezért bevándorlás politikánk szilárd marad. X ugri bugri. Ezek a pénzemberek úgy gondolják, hogy mivel ők a sikeresek, nekik kell irányítaniuk a világot. Ám jó, ha tudjuk, hogy az ő sikerük az emberek kárából származik. Nem ismerünk olyan országot, amelyet spekulánsok nagyjá és erőssé tettek volna, de olyat igen, amelyet szegénységbe és nyomorba taszítottak. Az európai baloldal a világháború után azt a téves következtetést vonta le, hogy a pusztítást hozó nemzeti szocializmusból a nemzetet kell kitörölni, a szocialistát pedig meghagyni. Így lett mára az európai baloldal a spekulánsok, a világpolgárság, a világkormányzás, és most végül a világmigráció élharcosa, a nemzetek, a család és a keresztény életforma sírásója. A harc nyíltá vált, mióta a bevándorlás párti hadak élére Soros György egy Timmermans nevű szocialistát állított. Ő vezeti a bevándorlás párti politikusok listáját. Nos, hölgyeim és uraim, erről szól az európai választás, erre készül Brüsszel. Mi pedig arra készülünk, hogy a bevándorlás párti többséget megállítsuk. Olyan európai parlamentet akarunk, amely tiszteletben tartja az országok és a népek saját jövőjéről szóló döntéseit, és elfogadja, hogy mi közép-európaiak a magunk útját akarjuk járni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Olyan időket élünk, amikor egész Európában egyre kevesebb gyermek születik. A nyugatiak erre a bevándorlással válaszolnak. Amennyi hiányzik, annyi jöjjön be, és akkor a számok rendben lesznek. A magyar ember másként gondolkodik. Nekünk nem számok kellenek, hanem magyar gyerekek. A mi fölfogásunk szerint a bevándorlás fegyverletételt jelent. Ha beletörődünk, hogy még biológiailag sem tudjuk fenntartani magunkat, azzal beismerjük, hogy saját magunknak sem vagyunk fontosak. Miért lennénk hát fontosak a világnak? Az ilyen népek sorsa a lassú, de biztos felmorzsolódás, míg végül porfelhővé válnak a népek nagy országútján. Nincs megírva az emberiség nagy könyvében, hogy magyaroknak már pedig lenniük kell a világon. Ez csak a mi szívünkben van megírva, de a világot hidegen hagyja. A jó Isten is csak azokon tud segíteni, akik maguk is akarják. Vitatkozhatunk napestig, azért van-e kevés gyerek, mert megváltoztak az emberek, vagy inkább a körülmények fogják őket vissza. Ez a vita eldönthetetlen, ráadásul nem vezet sehova. Ezért a kormányzatnak okoskodás helyett cselekednie kellett. Először is nemzeti egységet hoztunk létre a család ügyében. A nemzeti konzultációban 1.350.000-en vettek részt. A kutatások szerint a kormány családpolitikáját az emberek 80%-a támogatja. A mi szakmánkban ritka, mint a fehér holló, hogy a kormány ilyen szilárd talajon állhasson. Az emberek azt akarják, hogy folytassuk, amit megkezdtünk. 9 év alatt megdupláztuk a családok támogatását, amely arányaiban egész Európában a legmagasabb. Most egy 7 pontos családvédelmi akciótervet jelentek be. 7 intézkedésről döntött a kormány, de ez nem zárt lista, hiszen az élet nem áll meg. Először bevezetjük a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő, aki első házasságát köti, a közös élet kezdéséhez 10 millió forint összegű kedvezményes kölcsönben részesülhet. A törlesztést az első gyermek érkezésekor 3 évre fölfüggesztjük, a második gyermek érkezésekor újból 3 évre fölfüggesztjük, és a tőketartozás 3-át nem kell visszafizetni. Ha 3. gyerek is születik, akkor a kölcsön további részét teljes egészében elengedjük. Másodszor bővítjük a csók kedvezményes hitelét. A 2 és több gyermekes családok a hitelt használt lakások vásárlására is felhasználhatják. A falusiak még kicsit várjanak, mert számukra néhány hét múlva külön testre szabott támogatást szeretnék bejelenteni. Mindez azt jelenti, hogy Magyarországon ma egy 2 gyermeket vállaló fiatal házaspár az életkezdéshez és otthonteremtéshez 22 millió, egy 3 gyermeket vállaló pedig 35 millió forint támogatást kap. Harmadszor. Eddig a 3. és minden további gyermek születése esetén 1 millió forintot vállaltunk át a nagy családosok jelzálog hiteléből. Most bővítünk. Már a 2. gyermek születésekor 1 millió forintot, a 3. gyereknél 4 millió forintot, minden további gyerek születésekor újabb 1-1 millió forintot vállalunk át. Negyedszer. Negyedszer bejelentem, hogy azok az asszonyok, akik legalább 4 gyermeket szültek és neveltek, életük végéig mentesülnek a személyi jövedelem adó fizetése alól. ötödször. Ötödször elindítjuk a nagycsaládosok autóvásárlási programját. A legalább 3 gyermeket nevelő családoknak a legalább 7 személyes új autó vásárlásához 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást adunk. Hatodszor megvalósítjuk a teljes bölcsődei ellátást. Hogy elegendő bölcsődénk legyen, 3 év alatt 21 ezer új férőhelyre lesz szükség. Az év végéig ebből megépítünk 10 ezret, 2020-ban és 21-ben pedig további 5, illetve 6 ezret. Ez azt jelenti, hogy 2022-re minden szülő, már aki akarja, bölcsödébe viheti a gyermekét. És végül 7-szer bevezetjük a nagyszülői gyedet, a jövőben, ha a szülők így döntenek, a nagyszülők maradhatnak gyeden helyettük. Ez a magyarok válasza, és nem a bevándorlás. És bár nem tartozik a gyermekvállás körébe, de bejelentem önöknek, hogy 30 évvel a rendszerváltás után végre áttörést érhetünk el a fiatalok idegen nyelvi oktatásában is. A kormány döntött. A középiskolai nyelvoktatás rendszerét korszerűsíti, és minden középiskolás a 9. és a 11. tanév nyarán 2 hét, összesen tehát 2x2 hét külföldi nyelvi tanfolyamon vehet részt, amelynek költségeit a magyar kormány vállalja. Sopánkodtunk eleget, hogy bele vagyunk zárva a saját nyelvünkbe, ideje, hogy ne csak sopánkodjunk, hanem tegyünk is valamit. Ez azonban óriási szervezési feladat, különösen ha azt akarjuk, hogy ez ne vakáció, hanem komoly tanulás legyen. Remélem, hogy oktatási szakembereink megbirkoznak majd ezzel. És bejelentem továbbá, hogy a kormány döntése értelmében 700 milliárd forintot fordítunk egészségügyi fejlesztésekre, ideértve a budapesti centrum kórházak megépítését is. Ha hozzáadjuk, hogy az ápolónőknek most 3 év alatt 70%-kal növeljük a bérét, akkor láthatjuk, hogy az egészségügyben is mocorog már valami. Nos, így és itt állunk hát 2019. februárjában. Összefoglalóan azzal köszönhetek el önöktől, hogy hazánk megvédésére és országépítő munkára hívjak mindenkit. Rendőreink és katonáink biztos kézzel védik a határt. Tisztjeink gőzerővel építik az új magyar hadsereget. Képviselőink Brüsszelben állják a sarat. Mindjárt 5 millióan dolgozunk a 10 millióból. Fiataljaink okosabbak és tehetségesebbek, mint mi voltunk, és ha összekapják magukat, munkabírásban is utolérhetnek minket. Szomszédaink tisztelnek bennünket, és szívesen társulnak velünk. Véget ért a 100 év magyar magány korszaka. Már csak egy kis jókedv és némi humor hiányzik, de arról majd a magyar ellenzék gondoskodik. és uraim, az igazi nagy utazás még vár a magyarokra, és a legnagyobb győzelmek még csak most jönnek. Ne szemérmeskedjünk, mondjuk ki nyíltan, szerencsésen állnak együtt a csillagok, és minden nap érezhetjük, ha érdemtelenül is, de rajtunk van a gondviselés áldása. Magyarország mindenek előtt, a jóisten mindannyiunk fölött. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország!